Hogy vagy mostanság? Minden rendben?
Minden rendben, köszönöm szépen. Így pont kellett realizálnom azt az elmúlt napokban, hogy szerintem ez nem ilyen kor dolog, bár simán lehet, hogy az, hogy mennyire elképesztően hat az ilyen alaphangulatomra az, hogy milyen idő van.
Abszolút átérzem. Itt most ilyen esős évszak van, ami ugye ilyen hát májustól szeptember végéig tart, és ilyenkor mindig eső van, hatalmas vihar tud lenni, meg ilyen kevesebb napfény, úgyhogy ilyenkor szoktam sokat utazgatni, hogy
valami legyen
a hangulatom ilyen.
Hát ugye itt meg most már mindjárt június van, május vége, és az elmúlt két hét az ilyen meleg is van, de hideg is van, esik is, de füllett is, szóval hogy ez a kicsit ez az minden világ legrosszabbika. Én az én részemről ezt a nagyon meleg nyarat amúgy bírom, ha így süt a nap, és akkor meleg van, és akkor rossz, hogy meleg van, amikor az ember a városban van, de amikor meg a strandon van, akkor meg jó, hogy meleg van. Szóval hogy így annak van egy ilyen feelinged, de ez amikor így szürke is az idő, esik is, ha meleg van, akkor tiszta pára, meg füllettség, minden. Ilyen teljesen ilyen, ilyen most nem azt mondom, hogy depresszió, az egy erős szó, de mondjuk a depresszió 15%-a.
Nyomott hangulat.
És az a baj, hogy ugye már elkezdem keresni az okokat, hogy akkor mi nem stimmel.
Belerúgsz a kutyába.
Hát szegény kutyába nem, de hogy tudod, ez az ilyen mindent rossznak. Szóval, hogy, és akkor igazából egyszer csak kisüt a nap, és akkor hirtelen jó kedvem lesz, és akkor rájövök, hogy így nem jó kedvem, hanem ilyen pozitívabban látok így ugyanazokat a dolgokat, amiket két napja meg ilyen negatívabban láttam. Nem jó érzés.
Hát biztos, hogy van ilyen kémiai oka a dolognak, hogy tudom én, milyen hormonok szabadulnak, vagy nem szabadulnak föl.
Hát,
YouTube shortot posztoltam is, aki esetleg követi a évente egyszer frissített YouTube csatornámat, hogy milyen itt, mikor szakad az eső egy egész nap. És akkor még hozzá kell tennem, hogy általában azért megyek ki itt Hongkongba az utcára elsősorban ilyen esős időben, mert ügyfél megbeszélésre kell menni, és akkor tudod, ilyen rendes nadrág, rendes cipő, mit tudom én, közben meg ilyen hatalmas vihar van, úgyhogy nehéz ügy. De mindegy, majd látunk még sok napsütést is.
Persze, mert biztos vannak mindenféle önfejlesztő személyiségfejlesztő dolgok, ahol így tudod, ráébredsz, hogy valójában nem belőled jön, és akkor túllépsz rajta, és akkor nem tudom, Jedi mester módjára így, ha egy furcsa külsőség miatt ugyanazt a dolgot tudod jól meg rosszul is látni, vagy ugyanazt az állapotot, akkor valójában akár túl is léphetnél ezen, ha nem tudom, Buddha lennél, vagy Jedi mester. Én még egyelőre így padaván se vagyok ezen a téren, de az első lépés, hogy az ember felismeri, az is egy valami.
Én nekem az sikerült így kifejleszteni, hogyha Japánban vagyok éppen, és ilyen esős nap van, annak már konkrétan tudok örülni, mert ugye egy ilyen japán utcakép, amikor vizes az aszfalt, és tükröződnek az esti fények rajta, ez nagyon-nagyon jó ilyen fényképezésre, és akkor ilyen izgatottan várom, hogy oké, esik az eső, akkor ilyen csillogó, tükröződő felületek lesznek, és milyen jót fogok fényképezni. Azt már így lejátszottam magamban, de amikor itt Hongkongban szakad az eső, és igazából tényleg nem lehet kimenni, azon még dolgoznom kell.
Igen. De ugye nekem bejön ez a kicsit az a vendéglátós vállalkozó szemlélet, hogy ha esik az eső, akkor ez nem lesz egy nagyon erős nap. Tehát még van egy ilyen plusz kontextus is ugye a vállalkozói létben, de cserébe viszont, ha nagyon jó idő van, akkor azért nem lesz erős nap, mert akkor mindenki a Balatonra megy, úgyhogy ugyanezt lehet, de ugyanúgy lehet mondani, hogy ha eső van, akkor jó nap lesz, mert mindenki bemenekül a kávézóba az eső elől, és ha meg süt a nap, akkor mindenki a kávézóba megy bráncsolni, meg a teraszon dücsörögni, meg tudom én, szóval valójában ezt is tudod jól és rosszul látni, aztán meg, hogy milyen nap, meg kiderül a végén, akár lehetne, nem is. De sajnos ez nincsen. A bejelentett iPad-ekről nem beszéltünk, ugye nem volt azóta adás, csak azt beszéltük, hogy majd mindjárt jönnek.
Igen, hát aki esetleg a heti meteort is követi, ott volt egy ilyen jó félórás mérgelődésem a reklámokkal kapcsolatban, ugye van ez a mindenféle ilyen értékes és gyönyörű dolgot így ilyen préssel összetörnek, és belenyomják egy ilyen nagyon vékony iPad-be, ez a reklámkampány, ez nagyon nem jött be nekem. Uh-huh. De de azóta egyébként kétszer is voltam Apple Store-ba, hogy megnyomogatni, meg megnézni ezeket az új eszközöket, nagyon kíváncsi voltam, hogy néz ki maga a képernyő, meg minden. Sajnos úgy van az Apple Store-ba elhelyezve úgy vannak elhelyezve az iPad-ek, hogy nem tudod egymás mellett megnézni mondjuk az iPad mini, meg az iPad Air, meg a Pro képernyőjét, mert ilyen külön asztalokon vannak, és nem lehet csak úgy fölkapni és elvinni, úgyhogy ilyen side by side, egymás mellett összehasonlítást nem végeztem, de szépek ezek a gépek. Nem vettem, tehát így spoiler így az adás elején, hogy nem vettem iPad-et, és nem tervezek ebből a generációból venni, de nagyon szép kis eszközök. Neked volt már a kezedben egy ilyen bolti modell?
Nem volt még bolti modell a kezembe, de szándékosan nem volt a bolti modell a kezembe. Nagyon ambivalens a viszonyom ehhez az eszközhöz, mint ahogy egyébként szerintem, amennyire így a tech sajtót olvastam, külön szinte hasonló, hogy mindenki rácsodálkozik, hogy mennyire csodálatos hardware, és hogy ehhez képest mennyire fél tud ez a hátrakötött kézzel zsákba futás esete, hogy de közben meg csak egy iPad, csak most így idézőjelben, hogy amúgy meg ott vannak azok a limitációi, hogy az operációs rendszer oldalról, és egy picit szerintem, én nem is nagyon olvastam olyat, hogy ez pontosan kinek is van, és most tegyük félre azt a maréknyi kreatív embert, akinek a on-site photoshoothoz pont, nem tudom, ez a tökéletes eszköz, de hogy szerintem azért úgy,
egyébként vitatkoznék, tehát amikor ilyen profi fotóshooting van, mit tudom én, valami reklám, vagy valamilyen, tényleg ilyen, mit tudom én, sztárfotózás, meg minden, oké, hogy így könnyebb így ugye pányvázni, rákötni az eszközre, és akkor meg tudod mutatni ott az alanynak, meg látod így real-time, hogy fog nagyjából kinézni, de szerintem így a file management szempontjából...
Ugyanúgy szállt.
Én abszolút ilyen, nyilván tudjátok, ilyen hobbista, amatőr fotós vagyok, de a file management az ugyanúgy fontos nekem, hogy archiváljam könyvtárakbadókat, feltöltsem, lebekápoljam, átrendezzem meg minden, és amikor nem abszolút triviális dolgot csinál az ember, akkor ez nagyon rosszul működik. Tehát ami mondjuk így ilyen demózható használati eset, hogy ugye a Lightroom Cloud-ban tároljuk azt a 10 képet, amit letöltöttünk az adott profi fényképezőgépről, és akkor milyen jól lehet megszerkeszteni, és átszinkronizálod a PC-re, meg laptopra, meg mit tudom én, az, meg ugye a felhőbe, az tök jó, de én egy ilyen rendes fotósétán, mit tudom én, 20 giga anyagot készítek, ugye ezek a RAW formátumú fényképek, ezek ilyen 100 plusz megabyte, meg JPEG mellette, meg mit tudom én, csinálok 300, 500, 800 darabot egy-egy ilyen hosszabb sétán, és az arról szól, hogy nagy mennyiségű fájt lemozgatni, átválogatni, backupolni, archiválni. Tehát ez egy ilyen, ezeket a munkafolyamatokat meg lehet csinálni, de fájdalmas.
Ugye, hát igen.
Mint a sajtreszelővel.
Bizony.
És aki érdekes, ezt érti, de inkább az fájdalmas.
Igen, és aki ezt érti, az nagyon-nagyon öreg. Hát igen, és ugye akkor ebből mi következik? Ebből az következik, hogy valójában ezt igazából szerintem azok használják, vagy úgy használják, inkább úgy mondanám, hogy valójában az emberek így YouTube-ot néznek rajta, meg Facebookoznak, meg e-maileznek, és akkor néha-néha, ha kell rajta valamit csinálni, akkor tök jó, hogy amúgy erős is, de csodálatos a kijelző, szuper a hang, vékony, könnyű, amúgy tök jó, hogy sokkal jobban meg lehet írni azt a 15 e-mailt mondjuk, amit egy reptéri váróban meg tudsz írni, igazából abban például azért elég minimálisan kompromisszum, de hogy továbbra is egy ilyen laptop melletti főgép, vagy hívjuk ezt főgép melletti eszköznek. Tudom én ezt így reálisan elképzelni, és tudom, hogy van itt hallgatónk is, aki évek óta experiment jelleggel iPad-only üzemmódban nyomja, és nyilván vannak olyan munkakörök, ha te inkább már csak reviewzol és nem gyártasz, és igazából neked jó, hogyha a pencillel rá rajzolgatod, hogy ezt írd át, azt írd, és visszaküldöd.
Igen, használva.
Igen. De hogy megint ezt szerintem azért elég atipikus use case, vagy így mondjam. És mindehhez képest, hogy amúgy én így tökre vennék, hogy így hogy nem tudom, az ágyból inkább erről nézem a Netflixet, meg a, mit tudom én, amikor tudom, hogy csak e-mailezgetnem kell, és mondjuk nem kell Canvába a menüt szerkesztenem 67.087 forrásból egyszerre, akkor ezt viszem magammal, hogy így ilyen nagyon nice to have lenne, és akkor összekattingatom magaknak egy konzervatív modellt, és akkor kiírja az Apple.hu, hogy 712.980 forint. És így, hát, ugye, és akkor itt van egy ilyen, hogy, ja, hogy a laptopom kevesebbe került, amivel napi szinten, nem tudom, dolgozok, termelek GDP-t, vagy szóval érted, hogy mondom.
Na most nagyon sok ilyen YouTube videót megnéztem a témában. Nyilván foglalkoztam. Nyilván ott van az Apple Store abban a kosárban nekem is, hogy megnéztem, hogy mennyi lenne a konfiguráció, meg mit tudom én.
Igen.
És sokan így YouTube videókban is mondják, hogy nyilvánvalóan konkrétan semmi esélyed arra, hogy kihasználjad az Igen. M4 processzor Igen. erejét, és akkor ezzel az erővel vehetnél iPad Air-t is. Nem mondom, hogy fele áron, de kétharmadáról, ha kb. Hasonló módon konfigurálod be. De arra meg nincs lelkem, hogy kiadjak egy ilyen két generációval korábbi hardware, chipset, konfigurációra pénzt, úgy, hogy tudom, hogy a képernyő és lényegesen rosszabb. Hiába nem látnám egymás mellett a kettőt, és hiába lenne teljesen elfogadható az a képernyő, és én olyan vagyok, hogy a tudata, hogy messze a nem legjobb cucc, az zavarna.
Okay.
Szóval akkor mind a ketten megnéztük az eszközt, legalábbis virtuálisan, és van némi rávágyás, de egyszerűen nem.
Tehát igen, és
ultra luxus tervék, amire annyira nincs szükségünk, és nem tudom a te részedről, hogy van, de nekem ez az M1 iPad Pro annyira hibátlanul megy, sőt, az iPad Mini is, egy pillanatra nincs az az érzésem, hogy úgy de lassú ez, vagy lesz arra képernyő.
Igen, és valójában ugyanerre jutottam én is, hogy viszont, hogyha ebből, amiket most elmondtunk, hogy hát azért persze értjük, hogy a képességben alkalmas ez a gép komoly, kreatív munka végrehajtására, de hogy azért nem reális, akkor tényleg valójában az marad, mint az iPhone Pro-nál, vagy az iPhone 15 Pro-nál, meg a mindenkori Pro iPhone, hogy valójában egy luxus beszélünk, valójában olyan, mint amikor megveszik a Ferrari-t az emberek, és igazából nem a versenypályára veszik meg, hanem azért veszik meg, mert jó érzés, fölényes teljesítménnyel, igényesen kidolgozott, csúcs technológiát, nem tudom, birtokolni, használni, nem pedig feltétlen azért vesznek versenyautó teljesítményi autókat, mert a pályán 0,2-del gyorsabbat akarnak menni. És nyilván az
jó Apple... érzés beszállni, meg kiszállni.
És jó belőle, érzésben, és
jó igen, csajozni abszolút. Vele.
Jó vele csajozni, igen, iPad Pro-val mondjuk egy picit nehezebb. És egyébként ugye én az M1-es iPad Pro 13 colos eszközömet, én azt eladtam, és abból azt cseréltem be gyakorlatilag így lényegében árában a mostani laptopomra. És hát képzeld el, hogy így van iPad-em itthon, egy 10,5 colos első iPad Pro, még a touch feloldós, de már true motion-ös, tehát 120 Hz-es, vagy 90 Hz-es, már nem emlékszem, hogy az első generáció hogy van. És így az az igazság, hogy csomószor így a kezemben van, így brózolgatni, nem tudom, YouTube-on egy dolgot megnézni, ilyen nem tudom, ez a casual tartalomfogyasztás, amikor nincs kedvem az ölembe venni, kinyitni egy 15 szoros valamit, és tökéletesen működik mindenre, amire kell. És igen, nyilván, hogyha 800 ezer forint körüli összeg, az nekem ma annyit jelentene, mint ma mondjuk 30 ezer forint, akkor vennék. Tehát, hogy így körülbelül igazából pénzként erre jöttem rá, de hát nagyon kívánom az eszközt.
Akkor szerintem jobb, hogyha nem beszélgetünk róla, mert rossz irányba irányítjuk egymást.
Igen. A racionalitás és a nem tudom, utilitáriánus szemlélettel tekintsük a drága technológiai eszközöket.
Aha. Ezt a témát folytatva. Szóval az úgy történt, hogy...
Oké.
Szóval a hallgatók tudják, hogy ugye nem upgrade-eltem tavaly az iPhone-om, és unalmasnak is találtam így az új képességeket benne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy szeptemberben mit fog az Apple bejelenteni ugye az új iPhone-okkal. Ha szeptemberben szokott lenni valami ilyesmi.
Igen.
De nem várok igazából semmi radikálisat, azt várom, hogy majd az új Gen AI alapú Siri lesz benne a nagy feature. Minden esetre így nagyon kíváncsi voltam, és kicsit így irigykedtem is az ilyen Android világban levő innovációra. Ugye beszéltünk az ilyen kinyitható, szinte ilyen mini tablet formájú androidos telefonokról, aztán meg én nagyon rászoktam kívánni ezekre az ilyen tényleg fényképészekre, illetve ilyen fénykép hobbistákra dizájnolt, meg marketelt eszközökre is. Ugye vannak ilyen Hasselblad branded telefonok, illetve
igen.
Kamerával rendelkező telefonok, és hát a Xiaomi-nak meg vannak ezek a Leica brandet viselő telefonja is. Egyébként két utazása korábban, mikor Japánban voltam, pont akkor mutatták ott be egy helyi ilyen telco, meg a Sharp kollaborációja keretében készült ilyen Leica branded telefonokat is, és ezt meg tudtam pont nézni így első nap, mikor bemutatták, és eléggé ilyen bénácskának tűnt, tehát eleve ugye ilyen japán nyelvű volt az operációs rendszer, és nem akartam ott a példamodellt átállítani, de attól függetlenül maga a felület is eléggé ilyen ócskának tűnt. Nem tudom, milyen Android verzió volt így kustomizálva rajta, de nem nézett jól ki, a hardware se volt annyira meggyőző, és hát ott a boltba csináltam pár ilyen tesztfotót, és akkor attól se dobtam el magam. És akkor erről a dologra így letettem, hogy oké, branded, meg mit tudom én, és ugye én most büszke Leica felhasználóként így rámegyek ezekre a dolgokra, de nem hatott rám annyira ez a telefon. Viszont mikor hazajöttem Hongkongba, nyilvánvalóan ilyen webes marketing kampány megtalálta, hogy én ezekre a dolgokra keresek rá, és van egy ilyen helyi techbolt, ez a Wilson, és akkor az reklámozta nekem a Xiaomi-nak ez a Xiaomi 14 Ultra Photography Kit nevű eszközét. Ez egy szép kis ilyen high-end Android telefon, Leica co-branded eszköz, egy nagyméretű ilyen, ez a 1 inch szenzor van benne, ami ilyen kis fényképezőgépekben is szokott lenni, telefonokban nem, tehát lényegesen nagyobb, mint az iPhone-ban levő kis szenzor. És ez a Photography Kit meg nagyon jó cucc, mindjárt ide dobok fényképeket is róla, de arról szól, hogy minthogyha, tehát ez egy ilyen extra grip, amit rá tudsz tenni a telefonra, be is rakom neked ide a chatbe, hogy lásd, hogy miről beszélek, és maradt egy ilyen elsütő gomb, akkor ilyen exposure compensation, tekergető, cuccos, meg mindenféle ilyen kényelmi funkció, hogy jól lehessen fényképezni, és hát egy ilyen hatalmas kameramodul, nem próbálják így minél kisebbre csinálni, meg oldalra, böszme nagy karika van rajta gyakorlatilag, amiben a kameramodul lakik, és hát egy ilyen hatalmas Leica branding a közepén, és maga a telefon is nagyon jó anyaggal van bevonva, ilyen jó textúrája van, elegánsan néz ki, a Photography Kithez járó ilyen tok, az is ilyen jó kis ilyen textúrás dolog, szuper jó belepasszol ebbe a gripbe, amit rá lehet rögzíteni, azon van ilyen csuklóra rakható, ilyen kis fogantyú, vagy hogy mondják, loop, ahogy a magyar mondja. És nem csak, hogy megtalált ez a kampány, de a bankkártyám, a Citibankos összegyűjtött pontjaimat is tudtam erre költeni, és így gyakorlatilag kb. Féláron meg tudtam venni ezt az eszközt. Úgyhogy a következő japán utamra vittem is ezt a cuccot, és az lett volna ennek a telefonnak az elsődleges feladata, hogy ez lehetne az ilyen utazós telefonom. Nekem az iPhone 14-ben, amit itt Hongkongban vásároltam, nincs eSIM funkcionalitás, az ki van ez a hardware herélve belőle, és nem lehet eSIM-et telepíteni. Ami brutális dolog, mert annyira kényelmes eSIM-mel utazni, és rettetes sokat szoktam utazni, és nekem nagyon bosszantó, hogy ezt nem tudom használni. És gondoltam, akkor nagyon jó, gyorsan rákerestem, hogy a Xiaomi telefonokban van-e eSIM, és akkor ezután megvásároltam. Úgyhogy lehetne az utazó telefonom. Természetesen, mint utólag fórumok böngészése után megtudtam, a Hongkongban vagy Kínában vásárolható Xiaomi 14 Ultra az nem tartalmaz ilyen eSIM modult, mert ezzel ugye az állam és a párt próbál visszafogni attól, hogy csak így random eSIM-eket telepítsek, és úgy kommunikáljak, hogy egyik telkó se tudja leadni a drótot a nagy vezérnek. Úgyhogy az rögtön csalódás volt, hogy megvásároltam tudatlanul az eSIM-et Japán útra, és akkor vettem észre, hogy ez már nincs benne a Google menübe, ahol kéne, hogy legyen az Android telefonon belül, és aztán ugye Forum Search, stb. Vettem egy rendes SIM-et, és akkor nem áll meg ettől a világ, tudtam használni az eszközt, de rögtön ez csalódás volt. Második csalódás az volt, hogy rendkívül menő dolog, hogy amikor megérkezek Tokióba, akkor nem kell ilyen travel card dolgot vennem a vonatokra, metróra, hanem a telefonhoz hozzá tudtam adni a wallet alkalmazáson belül ezt a Suica nevű ilyen utazós kártyát, ami csak odaérintem a telefont a kis kapuhoz, és akkor, mintha egy ilyen travel kártyát, feltöltött travel kártyát használnék, úgy tudtam használni ezt a walletet. Na, ez a funkció sincs implementálva ebbe az Android termékbe. Úgyhogy az eSIM elbukott, a travel card dolog elbukott, nyilván innentől az iPhone-t használtam, mint travel card, és már is egy fontos használati esettel kevesebb. Harmadik szívás, négy szívás lesz ez a harmadik belőle. Az az, hogy, és ez nem a Xiaomi hibája, ez a bankom hibája. Ugye örültem, hogy a pontjaimat tudtam vásárlásra használni, de aztán nem tudtam a Google Pay walletben aktiválni a hitelkártyáimat, mert a bank limitálja, hogy hány eszközbe tudom telepíteni, és azáltal, hogy a telefonomban, meg talán nem is tudom, talán a laptopban elhasználtam őket, hozzáadtam őket, azáltal elutasítja, hogy harmadik helyre hozzá akarnám adni. És így nem működik a Google Pay ilyen e-wallet funkciója egyáltalán. Tudok vásárolni alkalmazásokat, meg előfizetni, meg mit tudom én, de már is az egész így lendületét veszti. Ilyen is megfordult a fejemben, mert az ember így, ha vesz valamit, akkor így meg akarja próbálni, hogy működjön is ez a cucc. Hogy hát, akkor lehetne, hogy egy másik bankszámlát nyitok, másik banknál az sose árt, ha van egy extra kreditkártya, így is most ugye van a saját bankomnál a kártyám, meg van American Express, és akkor gondoltam, hogy akkor mégis nem lehetetlen, hogy még egy számlát nyissak, könnyű feltölteni, stb. De mondtam, hogy ennyit ez nem ér. Szóval a csökkentett funkcióra visszamentünk fényképezéssel kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elején kicsit bénáztam, hogy lehet ezzel fényképezni. Ilyen Leica Vivid szín beállításokat választottam. A kettő van, a Original meg a Vivid, amit ilyen színes fotózásra, ilyen presetet lehet használni. Ugye iPhone-ban is vannak ezek a különböző ilyen profilok. Ebben ez a kettő, amit így lehetett jó használni, aztán meg van ilyen fekete-fehér profil is. És először a Vivid-be lőttem, mert szeretem az ilyen jó erős színes képeket, de az ilyen túlprocesszált képet adott, tehát ilyen nagyon kontúros, éles minden, vastagon meghúzva az élek, mint mikor az iPhone is túlprocesszál ilyen alapértelmezésbe, amikor nem, nem megfelelő módon állítja be az ember, és a színek szépek voltak, de nem értem meg ezt a túlprocesszást. Aztán átállítottam ilyen originál módra, és akkor úgy beindult ez a flow élmény, hogy sétálok az utcán, ez a loop a csuklómon, nagyon kényelmesen tudom fogni ezzel a grippel, elő tudom rántani, amikor ilyen utcai jelenet van, és akkor elsütni. Ugye ez egy ilyen USB-C-vel csatlakozó grip, tehát nem ilyen Bluetooth szerencsétlenkedés van, és instant módon tényleg lehet így fókuszálni, meg lőni vele. Úgyhogy ezzel nagyon elégedett voltam, nagyon kellemes élmény volt, nagyon jó ilyen zoom lehetőségek vannak benne, és messzebbre lő, mint az iPhone-om, az egy ilyen újszerű élmény volt, hogy akkor most ilyen messzire lövök vele, meg mit tudom én. Színek is tetszettek, és az volt így bennem a kérdés, hogy ha mondjuk leik a fényképezőgépemmel csinálok mondjuk egy fotós projektet, akkor bele tudom-e ezeket a fényképeket illeszteni anélkül, hogy nagyon kilógna a lóláb. Ugye az, hogy a színpaletta nagyjából valamilyen szinten ilyen leika ízlésre, ugye ez a color science, ahogy mondani szokták, az valamilyen szinten ehhez lett igazítva, és valóban van hasonlóság a színvilág között. Azért én azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy nagy felbontású szenzor, meg nagy szenzor maga, meg color science, azért én, amikor nem mobil képernyőn nézem, hanem a desktopomon nézem, azért látom, hogy eléggé processzált az image továbbra is. Különösen, amikor sötétebb van, akkor ráhúz még így az élekre minden, de ahogy mondani szokták, in a pinch, ugye amikor nincs nálam a másik eszköz, és valami csodálatosat látok, el tudom képzelni, hogy be tudnám illeszteni egy ilyen rendes fényképezőgépes street photo projectbe az egy-egy jobb képet. Most beraktam azt is a pár példát ide neked a chatbe, és aki a Telegram csatornán van, ilyen spoiler keretében látta is már ezeket a fotókat tőlem.
Igen, én is láttam.
Még annyit, ugye mondtam, hogy 4 szívás lesz, a negyedik, az egy elég durva szívás, és sok minden következtetést le lehet vonni belőle. Akkor először mentem ki fényképezni ezzel az eszközzel, tökre élveztem, hogy így grip, meg zoom, meg mit tudom én, tényleg így másodpercenként egyet lőttem, meg így néztem a képet, meg így folyamatosan ment a telefon, és akkor bemelegedett egy kicsit, akkor azt vettem észre, hogy egyre homályosabbak a kép, és micsoda, miért homályos a kép, mi történik, letakartam, vagy összepiszkoltam volna az ujjammal a lencséket, és megnéztem, és belül ilyen homályos volt, párás, egy-két kamera lencse a modulon belül. Mi a fene történik, esetleg így kondenzáció, mikor kijöttem a légkondiból, a hotelből, és itt meg meleg van, és természetesen elkezdtem research-on, és képzeld el, egy gyártás során kerül be valami nedvesség, és az a fix erre, ezt még nem játszottam meg, az a fix erre, hogy ki kell venni a SIM tálcát belőle, kinyitni azt a kis ajtót, majd ilyen 8K videót, mit tudom én, 2 órán át felvenni vele, hogy bemelegedjen, mint az állat. És akkor jó eséllyel a gyártás során bennmaradt pára, az így elmegy a telefonból, és akkor nem fog párásodni a lencse többet. Na most, tehát ha valamivel meg lehet mutatni az Apple, meg az egyéb ilyen Tier 2 kínai gyártók között a különbséget, ennél sokkal több nem kell. Tehát, hogy ez egy rendszeresen előforduló dolog, amire millió ilyen fórum linket lehet találni, és ez belefér ennek a brandnek. Ez számomra hihetetlen. Utána azt csináltam, hogy nem futtattam folyamatosan a LCD-t, meg nem volt folyamatosan bekapcsolva a kezembe a képernyő, meg minden, hanem amikor láttam valamit, elővettem, lőttem, és aztán ki is kapcsoltam, és az utána egy héten át nem jött elő ez a dolog, de tehát nyilvánvalóan ez kicsit így megkeseríti a használati élményt. Nyilván, ha ilyen ráérős ember lennék, akkor most megnézném, hogy vissza tudom-e vinni, de már kidobtam az egyik dobozt, meg mit tudom én, tehát így nyilván akkor el lehetne járni ilyen ügyfélszolgálat irányába is, de erre jelenleg nincs energiám, úgyhogy majd amikor visszajövök a következő utamról Hongkongba, akkor igenis lejátszom ezt a 8K rögzítős dolgot, és megnézem, hogy működik-e, de tehát nem tudom, így a hallgatók mit gondolnak erről. Egyrészt megerősítette bennem, hogy az innováció nem az iPhone platformon történik hosszú-hosszú-hosszú évek óta, hanem máshol. Tehát ez, hogy én egy ilyen fényképezős hajlamú ember vagyok, és ezek az eszközök vonzanak, és akkor vannak az én ízlésemnek megfelelő eszközök, ami valamilyen szinten tényleg kollaboratív módon készül ezekkel a brendekkel, mert tényleg így a színvilágot, meg esztétikailag, meg egyéb módon hozzá van igazítva a Leica brandhez. Ez nem csak ilyen rárakták a matricát alapon, hanem tényleg látszik ez komolyabb dolog, sőt a fekete-fehér profil is nagyon jól ehhez van igazítva. Hasselblad is hasonló módon így aktívan részt vett azokban a termékekben, tehát így akkor van az egyéb szegmens, aki szeret játszani, akkor vannak ilyen játékfókuszú Android telefonok, ami mit tudom én, ilyen hűtőpadot lehet hozzá menni minden. Tehát egy csomó ilyen izgalmas, ilyen innovatív, felfedező jellegű dolog van, és tényleg ez a phone grip, ami tökéletesen rápattan, rögzíthető, kényelmes vele lőni, csodálatos lenne, ha ez lenne a fő telefonomon a feature. De az Apple csak halad előre a leegyszerűsített világába, és nem nagyon találom izgalmasnak. Ha működne az eSIM, és hogyha működne ez a travel kártya dolog rajta, és nem lenne ez a párásodás, én megfontolnám, hogy átrakjam a single sign-on, egyéb ilyen banki appok, ilyesmi dolgokat a Xiaomi telefonra, és eltegyem az iPhone-t, odaadjam a gyerekeknek, és átmigráljak rá, de ezek nélkül túl kompromisszumos a dolog.
Akkor ez nem egy sikersztori, nem? Összességében.
Annyiban sikersztori, hogy jól szórakoztam vele, egy nagyon kemény munkahetem volt a múlt hét Japánban, tehát tényleg ilyen hardcore, egyik ügyféltől a másikhoz menni, rohangászni jobbra-balra, megbeszélések, vacsorák, stb. És közben ilyen 5 percekre, 10 percekre, fél órákra nagyon jó szórakoztam ezzel a telefonnal. Megismerni, felfedezni, kipróbálni, aztán szerkeszteni a képeket. Kitaláltam, hogy hogyan tudok ilyen workflow-t, ugye munkafolyamatot, hogy a fényképezőgépen úgy szoktam feldolgozni a képeket, hogy letöltöm, leválogatom, akkor a Lightroom-mal így kiegyenesítem, ami egyenetlen módon kicsit elferdülve lett lefotózva. Aztán használok egy Radiant Photo nevű appot. Nem szeretek így utólag szerkeszteni ilyen szín, meg fény, meg egyéb dolgokat, mert nem szeretek a laptop előtt ülni és vacakolni. Az a munkám nekem, nem szeretném, hogy a fotózás is erről szóljon, és akkor ilyen single click módon csak kiválasztom, hogy ez most landscape, vagy valakiről egy portré, vagy valami, és akkor ilyen presettel gyakorlatilag elmentem, és ennyi, amit így szerkeztek a képeimben, és akkor megtaláltam ezt a Radiant fotót, Lightroom Mobile tök jól működött, Radiant tök jól működött a telefonon, és akkor kicsit kilóttam, hogy hogy juttatom a kamerából, a galériából, abba valami rendezett módon, hogy tudom a szelektált képeket kiexportálni, felrakni egy albumba. Tehát tök jól így elszórakoztam vele, és még fogok szórakozni, mert kipróbálom ezt a párásodás elpárologtató megoldás hacket, és el tudom képzelni, hogy még valamilyen formában nyilvánvalóan utazások során ilyen második telefonként jön ez velem, de olyan szempontból nem volt sikeres, hogy én most így átmigráljak. Olyan szempontból sikeres volt, hogy látom, hogy mennyivel izgalmasabbak ezek az eszközök.
Egyébként az ökoszisztémába való átugrás az ennyire fájdalommentes, mert nekem lenne egy ilyen, nem tudom, tartásom ettől a helyzettől, hogy akkor a iCloud, meg a Apple Watch, meg a nem tudom, iMessage, meg a nem tudom, ezek a dolgokból való kicsúszás, aha, az rémisztőnek hat. Most a fényképezőgép részét leszámít, vagy az Androidba beleugrani, az milyen ér?
Bizonyos szempontból nekem ez relatíve egyszerű volt, mert az elsődleges ilyen megosztó a platform nekem a képekre az a Google Photos, és az nyilván gond nélkül működött, és akkor ilyen chatre, család nagy részével Messengerbe szoktunk beszélni. Teams gyönyörűen működött rajta, munkahívásokra, chatre.
Igen, WhatsApp ezen azt kívül... gondolom az, ami ott a régióban.
Na ez az, ami viszont elbukott, mert a WhatsApp sajnos egyszerre csak egy telefonon tud élni, ha átmegyek az egyik telefonon a másikra, onnantól törli azt a kapcsolatot, nem jönnek meg az üzenetek, és nem akartam a fő telefonomról ezt leszedni, mert az egy ilyen elsődleges kommunikációs forma, úgyhogy végül nem álltam rá, de át tudtam volna nagyon könnyen állni az új telefonra, meg a WhatsApp-pal is. A Apple Watch dolog meg, őszintén szólva, én rettenetesen szeretem, nagyon szeretem az új Apple Ultra, új, nem tudom mennyi, egy-két éve vettem ezt az Ultrát, azóta már jött új verzió minden, és nagyon hasznosnak tartom, hogy rápillantok és látom a naptáramat, és megjelennek a WhatsApp üzenetek, hogyha akarom rajta, meg sport tracking, meg mit tudom én, de biztos vagyok benne, hogy elfogadható minőségben ezt mind megkaptam volna egy Xiaomi Watch-tól is. Csak esetleg kicsit sutában, meg nem olyan szép esetleg. De ez se biztos lehet, hogy teljesen elfogadható lett volna. Csináltam egy ilyen kísérletet, ez egy teljesen ettől független, a telefon témától független dolog, hogy mi van, hogyha nem hordom az Apple Watch-omat, hanem nekem vannak ilyen, van még egy régi ilyen, hát ilyen, ez is kínai, de jó kinéző, elegáns, ilyen analóg óra, automatikus óra. Azt hiszem most itt a kéznél, de itt van. A kedves hallgatónak, aki ilyen watch, ugye óra nerd, Jongerend Bresson, európainak hangzik a neve, de tudom, hogy ez egy kínai gyár, de egy tök jó ilyen automatikus óra. Azt viseltem, és tök jó érzés volt, hogy egy szép óra van rajtam, ügyfélhez megyek, beleillik a sportzakó, meg ing setupba, de annyira hasznos, hogy ránézek a csukromra, és ott van, hogy mi a következő meetingem. Ha minden mást el tudok engedni, ezt a legnehezebb. Szóval hamar visszaálltam az Apple Watch-ra is.
De akkor, amikor Androidoztál Japánban, akkor ugye nem tudtad hordani érdemben az Apple Watch-ot.
De természetesen tudtam, mert a problémák miatt nem tudtam kikapcsolni az Apple Phone. Ugye az volt az utazókártyám, meg minden más.
Ja, értem. Tehát ezt nem hagytad otthon fizikailag.
Nem tudtam otthon hagyni, igen. Uh-huh. Úgyhogy érdekes kísérlet volt, barom jól szórakoztam, és még szerintem fogok is, és nagyon izgalmas irányok vannak a Android telefonok kapcsán, és sajnálom, hogy az Apple egy ilyen unalmas irányba ment már hosszú évek óta az iPhone-nal, de maradunk. És a gyártási módszerek, meg a minőségre odafigyelés, meg minden milyen jól kipattant egy ilyen egyhetes teszt során.
Tök jó.
Úgyhogy ez volt. Neked valami ilyen vásárlás, amit be akarsz vallani?
Majd talán a következő adásban bevallok.
Oké. Rendben. Oké.
Csináljunk spoiler szekciót?
Igen, és akkor most van az, kaptunk kritikát a Heti Meteor csatornán, hogy 3-4-szer elmondtuk, hogy a Sugar című tévésónak a 6. epizódjával kapcsolatban spoiler lesz. Többször elmondtuk, de így is kaptunk felháborodott üzenetet, mert valaki pont azt nem hallotta, vagy épp nem figyelt oda, és leszpoilereztük a tévésorozatot neki, úgyhogy itt ilyen, nem is tudom, egy ilyen dobot is megnyomok. Most itt spoiler lesz a Sugarrel kapcsolatban. 3, 2, 1. Szóval igen. Sugarrel akartál beszélni, ugye?
Igen, ugye a páradással korábban mondtad, hogy vágjak bele ebbe a sorozatba, de tegyem ezt mindezt úgy, hogy minden előképzettség, és hogy mondják ezt így, informálódás, és ne olvassak el semmit, uh-huh. Tudom, hanem csak így nézzem meg, és megfogadtam ezt a tanácsot. És akkor azért gondoltam, hogy és úgy kezdtem el nézni, hogy vajon ezt miért mondhattad? És akkor így elkezdem nézni, és így, ja, tök jó, hogy így nem olvastam el a kritikákat, hanem így az egész modern, kori, noir hangulat, ez úgy jön be, hogy még azt sem tudtam, hogy egy noir sorozatot fogok nézni, és akkor így én magam flash-elgettem, hogy tényleg így mennyire jönnek a, nem tudom, nekem az első ilyen nagyon klasszik noir élményem, az a Max Payne, Under a Killing Moon című CD-romos uh-huh. játék volt, aki tudja mi, az szintén rettenetesen öreg. Azt hiszem, hogy 4 CD-lemezen érkezett, de lehet, hogy 6-on. Ilyen FMV, ez az FMV korszakból, és akkor az egy jövőben játszódó ilyen, szintén ilyen klasszikus noir detektív dolgokat tart. És akkor ugyanezek a zenék, ez a borongós monológok, ez a kicsit befele forduló, de mély érzésekkel. Uh-huh. Nem, és tökre vitt a hangulat, és így nagyon szerettem. Ma értettem, hogy így most nekem miért kellett így ennyire vakon ebbe beleugrani, de hogy így úgy voltam vele, uh-huh. hogy oké. Okay. És így valahol a második rész környékén, amikor feltűnik egy ilyen, tehát elkezdődik sok átívelő szál, de hogy láthatóan itt van valami titkos társaság a sztoriban, uh-huh. akinek a tagja a főszereplő, akikről nem nagyon tudjuk meg, hogy ők pontosan mit is akarnak. Láthatóan van egy, nem tudom, van valamiféle küldetés, kicsit olyan, mint egy ilyen titkos, ilyen féllegális kémügynökség lenne, vagy valamiféle ilyen háttérszervezet, vagy háttérhatalom, vagy nem tudom. És akkor gondoltam, hogy jaj, itt biztos van valami, nem tudom, nagy reveal, majd egy ponton. És képzeld el, hogy így valahol a nem tudom, második, harmadik rész környékén, így megszerzett gondolat, hogy baszki, ezek földön. De itt tényleg a semmiből, tehát hogy nem, így a semmiből, hogy...
Nekem is így volt, ja.
Mert valahogy az agyam elkezdett keresni értelmet, hogy mi lehet a nagyon fura, nem beszél a múltjáról, kívül van, láthatóan az egész, egyébként szerintem Colin Farrell ismét remek, tehát hogy
szenzációs.
Tényleg, ez a fazon, akit én nem sokra becsültem így a karrierje elején, ilyen kicsit ez a B-kategóriás Brad Pitt, csak mindenben Bane Jab. Most beszélek 15 sok évre ezelőttről, és hogy milyen szinten nőtte ki magát így tényleg az utóbbi pár filmjével kapcsolatban elképesztő, tehát hogy köröket, tehát Brad Pittre szerintem köröket ver tisztán szintén olyan jó karakter, olyan jól karakter színészkedik, vagy annyira, na mindegy, szóval szerintem szuper, tényleg szenzációs, és tényleg ez az ilyen, hogy ő outsider, hogy ő valahogy így az összes emberen kívüli világban mozog, de hogy közben az van, és akkor, hogy utána lebeszéltem magam róla, hiszen rájövök, hogy az egész noir műfajban egy kicsit benne van ez a kívülről a világot, monologizálok. Igazából én nem vagyok része azon embereknek, azon társadalmi rétegeknek, akik az üggyel kapcsolatban vannak, vagy akikkel szemben nyomozok, vagy valami. És így teljesen elhalkultam, hogy így, de hogy is, Jézus, milyen hülyeséget tud. És te totál lebeszélt magam, és ezért amikor jött a csattanó, vagy jött a hatodik részben a nagy reveal, hogy ugye tényleg valami ilyesmi a szó, akkor ilyen, ne, úristen, így kávé, amikor egy beszélgetésben így mondjuk akarod mondja, vagy egy akár egy óra, így akarod mondani a jó megoldást, aztán lebeszéled magad, és aztán kiderül, hogy tényleg az volt a jó megoldás. És rettetesen nyomasztó, és tök nagyot ütött a nagy csavar pont emiatt, mert hogy így kb. Levágtam az elején, aztán jól lebeszéltem magamról, hogy de, úgyis. És aztán nagyon, nagyon értékeltem, hogy ez egy ilyen bátrat mer húzni a sorozat. És aztán nyilván utána már a főcímben is látszik, hogy nem tudom, bekékül a szemem, meg mit tudod, tehát millió jel van rá, de pont ez a kicsit, ez a noáros hangulat, ez így annyira szépen maszkolja, vagy nem is tudom ezt a fajta, tehát annyira jól passzol ez a kívülről megfigyelem az embereket, lelkiállapot, ehhez a fajta magányos nyomozó dologhoz, hogy ez nagyon szépen tud háttérbe maradni. És őszintén, hogy nagyon-nagyon tetszett ez az egész benne, és aztán kicsit úgy voltam vele, hogy még két részt van, Jézus Isten, hát így hova? Minek? Miért? Tudod? És kicsit aggódtam is, hogy innentől már nem lesz olyan érdekes, hogy ilyen kávé skifivé változott most ez a szempontból, de teljesen alaptalan volt a félelme, mert az utolsó két részt is nagyon szépen hozza le, és hagyja úgy nyitva, hogy egyébként tökre várom a következő évadot, és nem hagytak úgy, mert azért ez egy elég merész dolog, és elég...
Igen, azért így kerek volt azt a történet szám.
Kerek volt azt, hogy eléggé egy puskaporos így az egész koncepció.
Maga a bűn eset.
Meg a bűn, meg minden, de valahogy egyébként szerintem, most nem azt mondom, valószínűleg nem lesz ennyire király, de hogy nekem nem bántott, hogy ezt így nyitva hagyták, ezt az egész.
Nem túl nyitva, tehát így számomra nem volt az, igen. Hogy ó, ha soha többet nem jön vissza a sorozat, és nincs második évad, akkor nem lettem kielégült. Ugye. De egy csomó dolog itt tetszett, mert az egyik, hogy ugye pont a Józsi említette ezt, hogy mint a Ted Lasso, olyan ritka, hogy nem antihős a főszereplő, hanem tényleg egy jó lelkű, pozitív ember vagy élőlény.
Igen.
Az olyan üdítő, friss dolog a sok antihős után, aki szenved meg, mit tudom én, mindenféle kételyek gyötrik. Itt is megjelenik a kételyek, de alapvetően egy annyira rendes karakter, amit jó nézni számomra. A másik, ami tetszett, ugye ez a age appropriate, tehát így korba passzoló romantikus szál, az nagyon bejött. Tehát, hogy végre nem egy ilyen mit tudom én, hatalmas korkülönbséggel beraknak valamilyen sztárcsajt, hanem egy passzoló, Colin Farrellhez passzoló korban színésznő, aki játsza a valamilyen szinten romantikus szálat.
Igen, de a romantikus szál is igazából nem történik hát, köztük semmi.
Igen, de legalább nem az, hogy ez tényleg valamilyen...
Szóval a jócsaj, igen, tetsz, egy ilyen 20 éves jócsaj, igen.
De nekem egyébként tetszik, és tetszik, hogy így age appropriate, ugye, ahogy a magyar mondja.
Igen, aztán igen, 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 igen.
A folytatással kapcsolatban úgy vagyok vele, hogy számomra teljesen rendben lett volna, ha ez egy évad ilyen...
Persze.
Tehát nem feltétlen jó ez, hogy mindenből franchise van, meg évadok. Én tökre várom, hogy mi lesz a Severance season 2, hogy
tőle.
Hatalmas csalódást várok. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ugyanolyan módon nyitott lennék arra a sorozatra, hiszen az a szál már úgy értjük, hogy mi történik, nincs ez a what the fuck élmény, ugye, miközben nézett, hanem úgy nagyjából tudod, hogy mi történik, és oda se kellett nekem a második évad. Tehát ahogy az ott befejeződött, így rendbe lettem volna vele. Szóval ez a mindenből legyen franchise, meg évadok, meg mit tudom én, ennek nem vagyok nagy rajongó. Nyilván pénzügyileg totál megértem, és vannak olyan sorozatok, ami tényleg így évadról évadra egyre jobb lesz, és igenis lehet folytatni, de ezek annyira egyedi történetek, egy egyedi világban, hogy szerintem bűn ebből ilyen gumiszálat szőni, és akkor húzni.
De igen, igen, egyetértek amúgy egyébként alapvetően, hogy mégis azt gondolom, hogy valahogy egy kicsit a történetet sikerült úgy fordítani a végére, hogy így engem ez annyira nem bántott most kivételesen. Pedig tényleg az egész műfajra azt mondom, hogy ez tényleg ez ilyen egy puskapor, ellőttük, és így váó. Tudod, és akkor úgy kell hagyni, kerek, lezárták, eltesszük, hogy basszus, emlékeztek, hogy 10 év múlva sugar megvan, úristen, de jó volt, lásd, nem tudom, Prison Break, első évad, annak idején azt a tetkója, a térkép, és direkt kerül be, bocsánat, spoiler, ezek egy 20 évvel ezelőtti sorozatok, és direkt kerül be a börtönbe, és az egészet megtervezte, váó, és akkor kijutnak a végén, és ezt képest lett 5 évad talán, és az 5 évadban a másodikban csak így rohangáztak egy városba föl alá, hogy valami háttérhatalom üldözi őket, meg valami összeesküvés, aztán a harmadikban nagy nehezen bezárták őket egy dél-amerikai börtönben, ahol aztán újra megismétik ugyanazt a Prison Break-et, csak egy másik kultúrközegben. És így tényleg azért, hogy tényleg ez felesleges volt csinálni. Ja, és igen, itt is meglátjuk. Lehet egy ilyen, hogyha ez most elmegy egy ilyen, nem tudom, Alien Witch Hunt típusú izébe, akkor nem lesz annyira értelmes ez a noir hangulat, ugye kicsit ilyen öncélúvá válik, ha már csak egy Alien beszél, vagy, szóval érted a izét, de meg kell, hogy mondjam, hogy a... Mond?
Nem, folytassad, bocs.
Ja, hogy az a rész, én abban a részben bízok, ez a... itt vagy, és emberré válsz-e, vagy nem válsz-e emberré te magad dilemmában. Én látok olyan, nem tudom, kicsit mélyebb tartalmat, amit talán jó meg lehet lovagolni, hogy ez ebben bízok. Nyilván nem abból, de ez egy újabb bűnügy. Vagy.
Na mindegy, szerintem érdekes. Azok a sorozatok működnek így sok évadon át, ami így epizódonként van egy bűnügy, vagy valami, mit tudom én, CSI, meg Supernatural, meg minden, ahol vannak ilyen egyórás történetek, és akkor van egy ilyen átívelő szál, ami az évadot vezeti, meg esetleg az egész történetet, de az úgy epizódonként is működik. Viszont amikor ilyen évad hosszú bűn, tehát az így
igen.
A nyomozás igen. Egy évadon át tart, nem biztos, hogy az. Mindegy, meglátjuk. Majd
meglátjuk.
Ha a Severance második évad működik, hamarosan várható, nem? Legalábbis reklámozták már. Rákeresek most.
Én is gyorsan jó tartalom. Hát majd valamikor idén.
Ja. Late 2024.
Igen. Ja, úgyhogy igen, nagyon jó szórakoztam, nagyon jó hangulat volt, és tudod, hogy mi tetszett még rettetesen ebben a sorozatban? Az, hogy 30 perces részek, szerintem az annyira jó volt, hogy...
Passzolt ez hozzá.
Egy igen, szerintem ez egy nehéz, tehát hogy úgy mondom, hogy így heavy, így a hangulata, meg nem tudom, tehát hogy, és így kicsit nagyon jó, hogy nem... Lenne. Elég nyomasztó, és nagyon jó, hogy nem 40 percet kellett minden, vagy kellett most idézőjelbe, hogy, hogy ilyen kis kicsit rövidebbek voltak az egységek, ahogy ellentmesélve a történet, nagyon-nagyon jót tett neki szerintem ez az egész. Aztán egy csomó jó ilyen, most idézőjelben hívjuk ezt művészi, vagy koncepciális döntés se volt ennek a sorozatnak. A zenék, tényleg a színészek szerintem tényleg egytől egyig jók voltak. Tehát még a negatív karakterek is nagyon jók voltak szerintem a öreg
és
rendező.
És jókor is jött, mert pont úgy vagyok vele, hogy így egyszerűen ugye sokat repülök, és akkor tök jó ilyen sorozatokat nézni, és egyszerűen semmi nem fogott meg igazán, tehát előfizetésem van minden, mit tudom én, Netflix, Prime, Disney, mit tudom én, és tudod, így kattingattam, letöltögettem dolgokat, és így semmi nem fogott meg, és ez így első pillanattól fogva megfogott ez a történet. Tök jó, hogy időnként évente egy kb. Ami ilyen van, ugye tavaly volt ez a Severance, vagy?
Igen, igen, ez hasonló egyébként, ja, igen, ja. Így hatásban.
Tehát azért legalább évente egyre rátalálok, amivel jól szórakozok.
Igen, kicsit egyébként most én is ilyen sorozatok között vagyok, vagy nem tudom, van egy pár ilyen jelöltem, de hogy valahogy úgy picit ilyen sorozatválságban küszködök, hogy így olyan nagy bombasztikus dolog nincs, amit már alig várom, hogy nézzem a következő részt, és kicsit ilyen úgy érzem, hogy bármit elkezdenék, az egy ilyen pótcselekvés lenne, de hát majd...
Nekem majd ezelőtt biztos... a Reacher volt a season 2, amit így nagy örömmel néztem. Arról is beszéltünk talán korábbi epizódban. Előtte meg a Severance, nagyjából ennyi. Na.
Igen, de jó, azért nem hát voltál akkor... a season 2-től elájulva, ugye? Tehát...
Nem.
Tehát a kedvemet nem hoztad meg, hogy én is nézzem meg a season 2-t. Jó, hát ez van. De akkor a hallgatók, hogyha van tipp esetleg, a frissebb sorozatok közül mi az, ami olyan tényleg tartalmas, és úgy az ember úgy tényleg ez a becsuktad a részt, és így nyomnám a következőt azonnal típusú élményt hozza, akkor várjuk a Telegram csatornán a tippeket. Abszolút. Pont most írta valaki egyébként, ott van egy ilyen sorozatos blog, hogy most talált rá 24-re, és kezdte el nézni, ami szerintem nem is tudom, hát 2006-os, vagy valami. Tehát, hogy tényleg 2000-es évek elej, 5-6-7, ilyesmi a és hogy tényleg az annak idején az tényleg az akkora flash volt, így
2001, tehát 23 éve volt
Jézus. De jó, lehet annyi mentségem, hogy mire én ezt Magyarországon láttam, az lehet később volt.
Lehet egy évvel később, vagy három.
Igen, de valami ilyesmi rémlik, igen, nekem is, ugye ez még abszolút ilyen DVD-ken külföldről innen-onnan behozott történet volt, és tényleg szerintem az akkori tévés, ami tévében látható sorozat, és nem film, ahhoz képest én arra emlékszem, hogy tényleg talán az első, vagy tehát a második évadot, amikor az így, azt hiszem, hogy egyszerre több jutott el hozzánk akkoriban, így DVD-n, és a második évadot az egészet egy sittingben. Tehát, hogy valahogy annyira mágikus volt az a fajta izgalom, hogy ma már valószínűleg nem így hatna, de hogy ez a pont mindig elvágja a részt a legizgalmasabb résznél, ahol mindjárt kiderül, hogy hol a bomba, hogy tényleg ellenállhatatlan volt ez a jószere az akkori média fogyasztáshoz képest, úgyhogy tök vicces lehet, hogy valaki erre most talára kezdi nézni, hogy Jack Bauer a mai világban már elfogadatlan eszközökkel kínozza a terroristákat, és szedi ki belőle azt, hogy hol a bomba.
Erről még az jut eszembe, hogy nekem tök megvan még az emlék, mikor elkezdtek ezek a tévésorozatok ilyen torrent formába terjedni. Igen. Ilyen release csapatok voltak, meg mit tudom én, mikor ez így tényleg berobbant. Én ezt a CSI New York első évadhoz tudom kötni. Arra emlékszem, hogy ez volt az egyik ilyen első dolog, amit így elkezdtem töltögetni. És ez 2004, tehát 20 éve volt. És akkor tényleg így mindenféle alkalmazásokat használtam, hogy így kövessem, hogy melyik sorozatból milyen epizód jön ki. Ugye ez még a streaming platformok előtt volt, amikor itt tévéből digitálisan fölvett módon lehetett ezeket hetente kapni, tehát nem így egybe a season-t, hanem így hetente tényleg az embernek követni kellett egy ilyen naptárba, hogy milyen epizódok jönnek ki. És volt, nem tudom, legalább 10-15 sorozat, amit így néztünk, és hogy ez mekkora nagy élmény volt, hogy tényleg így digitálisan hozzájutni, amikor bemutatják, nem amikor megjelenik nálunk a TV2-n, vagy mit tudom én.
Hát igen, abszolút igen. És tényleg erre voltak, ugye, hogyha ügyes voltál, meg kellően nörd, akkor egy ponton, meg volt, nem tudom, nasod, meg akármicsodád, akkor ugye meg tudod azt csinálni, hogy feliratkoztál ilyen RSS-szerűen bizonyos sorozatokra, és akkor, amikor abból kijött a rész, azt automatikusan el is indította a letöltést, azt automatikusan be is tette a te, nem tudom, média folderedbe, amit a média böngésződ így, nem tudom, fel is indexelt, és tényleg volt, az rendesen nekem volt olyan időszakom, amikor tényleg ilyen tizen körüli sorozatot követtem egy héten, és tényleg minden napra jutott egy-kettő release, és akkor csütörtök pénteken meg még talán több is, és aztán akkor tényleg így reggel leültem a tévére, és akkor szépen így megjelentek így a Xbox Media Center, meg társai hasonló média lejátszókba így az új epizódok, és akkor lehetett nézni, és akkor nagyon-nagyon élvezetes volt, hogy így. De amúgy egyébként emiatt most is egy csomó sorozat ezt választja, most már nem is tudom, melyik sorozat volt, aztán a Shogun is ugye hetente jött például. Tehát van
hát
egy pár sorozat,
Sugar
ami...
Is, Sugar is hetente jött.
Sugar is, tényleg, igen, az is nem volt az, amikor el, igen, jogos. Jogos. Szóval szerintem ezt így igyekszem, hogy ha ilyen hype szempontból szerintem erre igyekszenek a készítők, hogyha olyan a sorozat, akkor próbálják ezt a heti release-t. Na mindegy, hát érdekes. Mindegy. Hát régen minden, hát mondjuk ez talán pont nem volt jobb. Én amúgy, ha valaminek örülök, akkor az, hogy nem tudom, torrent klienst sok éve így érdemben nem láttam, nem működtettem, nem bizgáltam.
Na, ez jó
hanem...
téma lesz a következő epizódra, akkor
helyes.
Majd erről tudunk beszélni.
Jó van. Oké.
Okay.
Jó van.
Sziasztok.
Sziasztok.